átadjuk a szót Hi és Tamás testvérünknek. A szakterületén kiaknázhatatlan kincsekkel rendelkezik, mert a házasság és család témakörében mindig tud valami újat hozni nekünk. Köszönjük, hogy elvállalta ezt a modellt.
Majd kiderül, hogy mennyire lesz új az, amit hallunk, illetve lehet, hogy sok olyan dolog fog elhangzani ma, amit már jól tudunk, de fontos nekünk átismételni, újra tudatosítani magunkban. Én egyre jobban kezdek hálás lenni Viski János bátyámnak, azért, hogy bevezetett engem ebbe a témába, a házasság és a család témájába. Nem tudom, hogy indult ez el. Azt hiszem, hogy beszéltük az úton egyszer. Én mondtam, hogy legyen valamilyen házasság témában valamilyen kérdés, és akkor János bátyám, aki, akkor te készülsz ebből. És azóta én ebből készülök mindig. De én azt tapasztalom, hogy ezekkel a készülésekkel is nyilván a mi házasságunk nagyon sokat épült. Úgyhogy ami egyáltalán nem tökéletes, nagyon sok hiányosság, mulasztáson az én életemben, család területén, házasság területén, de gyógyulunk és épülünk, és többek között aznak is köszönhető, hogy nekem rendszeresen ide kell jönni, készülni ebben a témában. Tehát nem jöhetek úgy el, hogy éppen mosolyszünet van otthon, mert akkor az meglátszik rajta, meg kisugárzom, hogy most akkor én beszélek, de hát tulajdonképpen otthon sincs minden rendben. Most hál' az Úrnak nem mosolyszünetből jöttem. Volt, amikor ilyen is volt. Jó, két mondat, fél mondat erejéig a szolgálatra visszautalnék. Gyökösi Endrének van egy nagyon jó gondolata. Amikor magyarázott gyógyulási történeteket, akkor gyakran halljuk ezt Jézustól, hogy legyen neked a te hited szerint. És azt mondja Gyökösi Endre, hogy ez igaz másképpen is, hogy legyen neked a te hitetlenséged szerint. Ha te nem hiszel benne, ha te nem hiszed azt, hogy az Isten hatalmas és meg tud gyógyítani, helyre tudja állítani a házasságodat, akkor legyen neked a te hitetlenséged szerint, és akkor nem fog meggyógyulni, és nem fog helyreállni. De hogyha hiszel benne, ha hittel kapaszkodsz abban, ami még nem látható valóság, akkor legyen neked a te hited szerint. Ez nekem annyira olyan jó üzenet volt. És a másik, ha már a Légy Uram, engem áldása, ugye Füle Lajos versét énekeltük. Füle Lajosnak van egy csodálatos négy sorosa, azt nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb. Amire nézek, az vagyok. Ha fényre nézek, fény vagyok, ha árnyékra nézek, árnyék vagyok. Tehát ez a kisugárzás. És amivel hiszek, meg amire gondolok, ugye? A gondolkodás vonatkozásában, akkor az vagyok. Jó, a mai témánk az a család, mint Isten uralmi területe. Tehát a családról fogunk beszélni. Mi a család? Ki az, aki meg tudná ezt fogalmazni nekem? Mi a család? Közösség, igaz, a legkisebb sejtje az együttélésnek. Ki alkotja a családot? Ki alkotja a családot? Apa, anya, gyerekek, hallom itt félfüllel. Kérem? A férfi? Nem, de még ott nem tartunk. Ne szaladjunk előre. Arról is lesz szó, hogy ki a fő. De ki alkotja a családot? Igen, a család a férfi és a nő házasságából fakadó közösség, és gyerekek nélkül is teljes. Tehát ezt így szoktuk gondolni, hogy gyerekekkel lesz teljes a család, nem, gyerekek nélkül is teljes egy család. Nem szabad úgy tekinteni rá, hogy az a csonka család, ahol nincsenek gyerekek, az a csonka család, ahol már megtörtént a különválás, az már igazán csonka család, de gyerekek nélkül is teljes, és nem a gyermek koronázza meg a családi életet, hanem gyümölcse a családnak, a házasságnak a gyermek, de nem koronálja, vagy nem azt teszi fel az ére a pontot. De nyilván tehát itt most szó lesz feleségekről, férjekről, apáról, anyáról és gyermekekről is, tehát a családnak a nagykörét veszünk, illetve hát a szűkített nagykörét, mert nem fog beszélni anyósról, apósról, és még egyéb dolgokról, pedig az is egy nagyon izgalmas téma lehetne, az anyós szerepe a házasságban. Jó, tehát ugye uralmi terület, uralkodás, uralom, ugye hát az a kérdés, hogy ki az ura háznál, nem? Mindig ez a kérdés, itt az elején a bemutatkozásnál, mikor házaspárok előtt bemutatkozzanak, na lássuk, hogy kiviseli ugye a kalapot, akkor ki fog felállni, és beszélni a család nevében. Tehát ugye észre tudtuk feltenni, ki az úr a háznál, ki az utolsó szó. Igaz? Ez is nagyon sokszor el szokott hangzani. Hát a legtöbb helyen az utolsó szó az a férfi, aki ezt tessék elhinni, hogy ez így van, és legtöbbször ez az úgy hangzik, hogy igen, drágám. Tehát a miénk, megértettem, igen, miénk mindig az utolsó szó, amiben jóvá hagyjuk azt, amit a feleségünk kigondolt. Ennél sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy kié az első szó. Kié az első szó, igaz? Kinek engedünk először beleszólást a házas életünkbe, a családi életünkbe, vagyis úgy tenném fel akkor a mai kérdésünket, hogy kinek az akarata érvényesül a házasságban, a családban. De nyilván, akinek az akarata érvényesül, annak az uralma érvényesül a házasságban. És hogyha az a címünk, hogy a család, mint Isten uralmi területe, akkor nyilván oda kellene eljutnunk, hogy Isten akaratának kell érvényesülnie a házas életben és a családi életben. Jó, két igét fogok idézni, tulajdonképpen két jól ismert ige, az úgynevezett házi rend. Tehát a Biblia szépen megfogalmazza azt, hogy hogyan, mikor érvényesül az Isten akarata egy családban, egy házassági kötelékben. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ez a Kolossében van, Kolossi 3.18.21. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Keserű kedvűek a Károli fordítás szerint. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrnak. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Tehát ez Kolossi 3.18.21. És az Efézus 5.21.33-ban van egy nagyobb tágabb összefoglalása ennek a keresztény házirendnek, ebből csak most a 21-25-ig terjedő verseket idézem, de az egész fejezet végig el lehet olvasni, ahol a Krisztus és az Anya Szent Egyház férj és a feleség kapcsolatát bontja ki nagyon szépen Pál apostol, felette nagy titok ez. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mind az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ugye erről volt szó, ahogy a Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. És nagyon fontos ez a párhuzam, Krisztus és az Anya Szent Egyház férj és a feleség viszonylatában, mert ami egész keresztény életünk, mire épül? Mire épül a keresztény életünk? Szeretném egy kicsit interaktívá tenni ezt a mai előadást, közösen gondolkodjunk erről. Mire épül a keresztény életünk? Igen? Nem hallom, tessék hangosabban, bátrabban mondani. A hitre, igen, hittel ragadok meg valamit. Igaz? Mit ragadok meg? Hittel ragadom meg az üdvösséget, amit Krisztus értem tett, igaz? A kegyelmet, mert minden kegyelem az életemben, a kegyelem pedig a bűnbánat és a bűnbocsánat valóságában lesz igazzá. Na most, hogyha a személyes életünk, keresztény életünk a kegyelemre épül, a bűnbánatra és a bűnbocsánat valóságában tud csak létezni, akkor azt hiszem, hogy a családi életünk és a keresztény családi létünknek is a kegyelemre, a bűnbánatra és a bűnbocsánatra kell épülnie. A hit ebben a vonatkozásban pont azt jelenti, hogy felismerem azt, hogy az én képességeim csődbe jutottak, és mindig újat kezdek Krisztussal. Tehát nem az az alapállás, hogy na majd én megmutatom, milyen jó férnek lenni, meg milyen jó családapának lenni. A hit az pont azzal kezdődik, hogy nem, csődbe jutottam minden tekintetben, férként, apaként, minden tekintetben, de újra kezdem a kegyelem alapján, újra kezdem Krisztussal ezt az egészet. A keresztény család ugye az az isteni ház nép, az isteni ház nép, az Úrnak szolgáló ház nép. Szép ez a Szentírásnak, az Újszövetségnek ez a kifejezés, hogy ház nép. És az zárójelben teszem, ma reggel az asztalnál beszéltünk a keresztség kérdéséről. János bátyám, jó lenne ezt a kérdést elővenni majd az elkövetkezendőkben. A gyermek keresztségnek, vagy a csecsemő keresztségnek a biblikussága, illetve versus újra keresztelkedés, mert ez sokakat úgy látom, hogy érint.
Nem.
Én maradok ennél. Ezt Viszki Istvánnak kell adni, neki volt erről egy értekezésem. Tehát mit akartam itt kihozni? Igen, az új szövetség egyébként háznép keresztséget tanít. Ugye? Tehát háznéppel együtt keresztelkedett meg az, aki itt elfogadta Krisztust, és az egész háznépe gyerekestől, szolgálóstól, mindenkistől megkeresztelkedett. Tehát az Úrnak szolgáló háznép. Ez azt jelenti, hogy Krisztussal együtt épülünk Isten hajlékává a lélek által. Tehát épülés történik egy házasságban, egy családban, Krisztus által épülünk. Ez az épülés, ez nem nélkülünk történik, hanem nagyon szorosan bevonva bennünk. A keresztény családban rend van, ahol Isten uralkodik, ott rend van. Ezt kegyelmi rendnek nevezzük egyébként. És ez a kegyelmi rend, ez nem teszi az embert lustává, nem tesz bennünket magatehetetlenné, minden kegyelemből van. Ezt szoktuk egy kicsit úgy értelmezni, hogy hát akkor én nem igazán tudok ahhoz hozzátenni semmit. Hát a kegyelem, akkor majd az Isten helyrehozza azt, amit én elrontok. Igaz? Mert hát minden kegyelem. Nem. A kegyelmi rend az nem tesz bennünket egyáltalán sem lustává, sem felelőtlen gondolkozásúakká, sem magatehetetlen bábokká, hanem sokkal inkább bevon bennünket arra, hogy együtt épüljünk fel Isten hajlékává a lélek által. Isten jókedvéből van egyébként az, hogy van keresztény házi rend, mert kell lennie rendnek a személyes keresztény életünkben is, és a családban is. És ebben az isteni háznép minden tagja számára van Istennek parancsa. Ez a jó, hogy Isten megmondja mindenkinek, szépen férnek, feleség, apa, anya, gyermekeknek, hogy kinek mi a helye, feladata, rendeltetése, azért, hogy rend legyen a házasságban, a családban. Tehát van Istennek eligazítása, parancsa. Egyre azonban nagyon figyelni kell, és ez is előjött a beszélgetések rendjén, hogy az itt olvasható isteni elvárások ezekben a keresztény házi rendekben, ezek nem lehetnek soha egymás felé alkalmazható bunkók. Na hallod, kérdesem? Mit mond neked az Úr? Hogy neked engedelmeskedni kell nekem mindenben. A keresztény házi rendnek minden tanácsa annak szól, aki megnevez. Tehát ha férfi nevezi meg, ti férfiak, akkor az neki szól, és nem a feleségnek. Ha a feleségnek szól, az pedig a feleségnek szól, és nem a férnek. Tehát szinte azt lehetne mondani, hogy most, hogyha veszük először a feleségeket, akkor férfiak, tessék szépen nyugodtan kimenni, mi megbeszéljük akkor, hogy mi a feleségnek a dolga és a tiszta, majd aztán visszajövünk, az asszonyok mennek ki, megbeszéljük, hogy mi a férfiaknak a dolga. Azért, hogy ne játsszuk ki egymás ellen ezeket a dolgokat. Hogy én nagyon jól tudom, hogy mi lenne a társamnak, a gyermekemnek, a páromnak a feladata, a felelőssége, mi lenne az ő feladata anyaként, mi lenne feleségként, de itt most nem erről van szó. Ha én vagyok megszólítva, hogy ti férfiak, akkor ezt nekem kell meghallani. Ti feleségek, akkor pedig ezt nektek kell, kedves feleségek, édesanyám, meghallgatni.
De az Úr nekem mondja el, hogy a feleség milyen kell legyen.
Minden arra is kapunk választ, hogy akkor az hogy működik? És akkor az hogy működik? Jó. Na. Tehát akkor lássuk ezt a házi rendet, mert tulajdonképpen erről kell itt most beszélnünk. Isten akarata akkor érvényesül egy családban, hogyha ott mindenki a helyén van, és mindenki az Istentől kapott feladatát, szerepét tölti be. Mivel mind a két idézett házi rend a feleségekkel kezdi, ezért én is a feleségekkel fogom kezdeni. Egyébként vallom azt, hogy a mi feladatkörünk és a mi szerepkörünk az sokkal nehezebb, mint a feleségeké, mint az asszonyoké. De hát gondolom, hogy ezzel itt vannak az asszonyok. Vagy pedig az övéké a legnehezebb. Mindenki, ami benne van, azt érzi nehéznek. Ugye, tehát feleségek szerepköre. Van itt egy korszellem. Mindig volt korszellem, és mindig vigyázni kell, hogy a korszellem milyen irányba akar elvezetni bennünket, mert nagyon nagy hatással tud lenni a gondolkodásunkra. Az éppen aktuális uralkodó korszellem, ami csöpök mindenhonnan, médiából, a környezetünkből. Most a korszellem az egyrészt elmossa a férfi és a nő közötti különbségeket, nincs semmi különbség férfi és nő között, ezt mondja a korszellem. Egymástól való függetlenségre bíztat a korszellem, légy teljesen független a társadtól, és felelősség nélküli jogokra bíztat. Ezzel szemben a Biblia mit tanít? Egyrészt nagyon forradalmi módon a Szentírás, és benne Pál apostol is, akit szoktak egyébként nőellenességgel vádolni, teljesen jogtalanul, a Biblia a férfi és a nő egyenlő értékéről beszél. Nem egyformát, de egyenlő értékűek, ez nagyon fontos. Egymástól való kölcsönös függésről tanít. Függünk egymástól, nincs olyan értelemben függetlenség a házasságban. Függünk egymástól teljesen. És mindkettőjüknek meghatározott szerepéről beszél a Szentírás. Tehát mindkettőnek nagyon jól meghatározott szerepe van, és ott valósul meg az Isten uralma, az Isten akarata, hogyha mindenki ismeri és teszi a maga feladatát és szerepét a házasságban. Mi a feleség rendeltetése? Emlékezzünk vissza, hogyan született meg a feleség, igaz? A feleségnek a prototípusa, hogyan született meg az Évának nevezett asszony állat. Na, hogyan született meg? Mit mondott az Isten? Ugye, mert minden Isten először a gondolatban kimondta, vagy meggondolta, kimondta, és meglett. Aztán megformálta. Azt mondta az Isten, nem jó az embernek egyedül lenni. Szegény Ádám csóró egyedül volt. Ezért szerzett neki hozzáillő segítő társat. Így van. Itt most külön lehetne beszélni a hozzáillőségről, most erről nem beszélek, mert most nem párválasztás témában vagyunk. Viszont a segítőtárs gondolata itt nagyon fontos. Tehát a feleségnek a rendeltetése az, hogy segítőtársa legyen a férjének. Nem segédmunkás. A kettőt nem szabad összekeverni. Sajnos nagyon sok családban segédmunkás vagy annyi sem a feleség. És nyilván emiatt szenved, még akkor is, hogyha nem vallja be magának. És mik a jellemzői a feleségnek? Mi az, amit a Biblia elénk tár? Ugye az első dolog, amit legtöbbször szoktunk mondani, hogy mit kell tegyen az asszony. Na, mi az az első, ami engedelmes, így van. Tehát, és azt hiszem, hogy sokszor ki is merül ennyiben, hogy az asszonynak engedelmeskednie kell a két keresztény házirendben, ez a két hangsúlyos, vagy ez az egy hangsúlyos dolog jön elő mind a két helyen, holott nem csak az engedelmességről van szó, nyilván ez az első helyen áll, engedelmes, tiszteletteljes és szeretetteljes. Engedelmesség, tisztelet és szeretet. Mind a három hozzátartozik a feleség szerepköréhez. Vegyük sorra őket. Az engedelmesség, a hypotasso görög szó, jelentés tartalma, beilleszkedés a másik által adott sémába, rendbe, formába. Az asszonyi engedelmesség az nem gyengeség, nem alacsonyabb rendűség, nem identitásfeladás, hogy teljesen én felolvadok és az én férjemnek az akaratában én teljesen megszűnök létezni. Annyira alávetem magamat, hogy nekem már nincs semmi tulajdonképpen, beleolvad az én akaratom az övébe, nem ezt jelenti. És nem szolgalelkűség. Nem szolgalelkűség, hanem a férj által adott séma, kiegészítése, betöltése, megvalósítása. És ilyeneket kellene gondolni ezekről, ilyen pozitív dolgokat kell, hogy eszünkbe jusson, mert amikor engedelmességről hallunk, valljuk meg őszintén, valami negatív, valami kezd bevillani nekünk, tehát hogy az engedelmesség az nem annyira pozitív dolog, legalábbis így alakult ki a gondolkodásunkban. Na most akkor változzunk el a mi elménk megújulása által, és gondolkodjunk pozitívan az engedelmességről, és ilyen dolgokra gondoljunk, mint hűség, előzékenység, hajlandóság, rugalmasság, alkalmazkodás, kellemesség, szeretet, reméltóság. Na, ez mind hozzátartozik az engedelmességhez. És amikor engedelmességről ugye tanítunk, vagy beszélünk, ugye megvan a mérce norma, ahogyan az egyház engedelmeskedik Krisztusnak. Ahogyan Krisztusnak. Akkor könnyű az engedelmesség, ha igazán szereti azt, akinek kész engedelmeskedni. Ha nem szereti, akkor nehéz lesz az engedelmesség. És mindenek előtt Krisztusnak kell engedelmeskedni a férnek is, és a feleségnek is, mert ne felejtsük el, hogy Isten uralmi rendjéről beszélünk, nem a férj uralmi rendjéről a házasságban. Tehát az elsődleges engedelmesség az mindig Isten és Krisztus felé irányul, az asszonyok esetében is, de a férfiak esetében is. Fontos tudnunk, hogy akinek a személyes hitéletében megvalósul és működik ez, hogy elsősorban Krisztusnak engedelmeskedik az asszony, annak az asszonynak sokkal könnyebb lesz a férjének is engedelmeskednie. Enélkül azonban egy állandó versengés, vetélkedés, veszekedés, párbaj. Igaz van egy ilyen könyv is, hogy házas párbaj. Nyerjünk mindketten. Nem szoktunk mindketten nyerni. Általában mindketten veszíteni szoktunk ezekben a párbajokban. Nincsen egy győztesek, csak áldozatok. Párbaj lesz a házasság. Ahol a Krisztus uralom érvényesül egy hívő asszony életében, ott könnyebben megvalósul Krisztus uralma a házasságban, Isten uralma a házasságban is. Ott mindenki elfoglalja a helyét, és ott boldog lesz a saját helyén. És ott helyesen fog gondolkodni, és tudja őt Isten használni. Tehát nagyon fontos, hogy látjuk ezt az engedelmesség kérdését, elsődlegesen Krisztusnak, és hogyha igazán szeretjük azt, akinek engedelmeskedünk el, akkor ez nem lesz nehéz. Ha viszont nem illeszkedünk bele a sémába, ha nem rendeljük alá magunkat, anélkül, hogy veszteségérzetünk lenne, tehát nem veszteségként kell ezt elfogni és elfogadni, akkor bizony ez egy vetélkedés és örökös versengés lesz. Aztán a tisztelet, nagyon fontos kérdés, itt az Efézusi Levél 5. résznek a végén van ez, hogy az asszony pedig tisztelje a férjét. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, kedves nőtestvérek, mert a férj csak akkor érzi magát sikeresnek, ha a felesége tiszteli őt. Tehát egy férfi akkor érzi magát jól a bőrében, és akkor érzi magát sikeresnek, akkor jókedvű, hogyha a felesége tiszteli őt. Mert hiába tapsolnak nekem ezren, hogyha a feleségem nem méltányolja, és nem veszi észre azt, amit én teszek, vagy tettem. Akkor az egész nem ér semmit. Hát mit tapsol nekem a világ, hogyha a mellettem élő, az nem ismeri fel, nem ismeri el, és nem tisztel engem. Ugyanakkor pedig súlyos kudarcot is ki tudunk mi bérni férfiak, nehezen, de kibírjuk, ha párunk átölel és biztat bennünket, hogy nem baj, tovább megyünk. Nem adjuk fel, csak bátran előre. De mi is a tisztelet? Nagyon fontos ezt is látni. Mi is a tisztelet? Nem olyan ördöngős dolog ez. A tisztelet az fokozott odafigyelés arra, akit tisztelet. Nem egy futópillantás, hanem egy fokozott odafigyelés, szem előtt tartás, számon tartás arra, akit tisztelek. Az a feleség, aki férjére odafigyel, ismeri a férje gondjait. Tudja, hogy a férfi mi mindenért felelős. Hiszen ő tette felelős, én mindjárt erről beszélünk. Látja, hogy mire van szüksége az ő férjének. És ez egy különleges, másoktól megkülönböztető magatartás. Az, hogy a férjemnek adom meg a tiszteletet, az, hogy figyelek rá, hogy tudom a szükségleteit, hogy látom, ismerem már a gondolatait. Néhány év házasság után, 10-20-30, után már meg se kell szólaljon. Tudom, mire gondol, látom a szemrendbenéséből, hogy most mi van, mi foglalkoztatja, és mire van szüksége. És bíztatás, bátorítás, észreveszi a pozitívumokat, nagyon jó volt ez a mai szolgálat, nagyon kapcsolódik egyébként, és kifejezésre jutatja azt, hogy elismeri a férjének a vezető szerepét a családban. Mindjárt erről beszélünk, amit jelent a férjének a szerepet. Tehát a tisztelet, fokozott odafigyelés arra, akit tisztelünk. És végül ott van a szeretet is. Ugye erre nem szoktunk igazán beszélni. Azt szoktuk mondani, hogy a szeretet az a férjnek a kötelessége, hogy ő szeresse a feleségét, de nincs olyan parancsa a feleségetnek a szeretetre? Van. Titushoz írott levél, 2. rész 4. versében olvasunk egy nagyon érdekes igét. Az idős asszonyoknak mondja Titus, hogy tanítsák meg a fiatal asszonyokat, a fiatal feleségeket arra, hogy szeressék a férjüket, meg a gyermekeiket is. Erről a feleségem tartott egy gyalóban is tartott, vagy itt, azt hiszem, hogy itt tartott egy áhítatot ezzel kapcsolatosan a Titus levélből. Lehet, de valahol biztos máshol is, mint tartott. Érdekes az, hogy a fiatal asszonyok tanítását Pál nem Tituszra bízza, itt most ez egy zárójel, hanem az idős asszonyok tanítsák a fiatal asszonyokat arra, hogy itt a kísértés kérdése sok minden előjön, de a lényeg az, hogy szeressék a férjüket. Szó szerint le van írva. A szeretet, akár a férj szeretetéről, akár a feleség szeretetéről fogunk beszélni, mindig a krisztusi szeretetből táplálkozik, vagyis feltétel nélküli elfogadás és feltétel nélküli önátadás. Piszkosul nehéz, hogy ne is tannak a szavajárásával érjen. Ez nagyon kemény. Ebbe beledög lesz. Ebbe beledög lesz, és az a jó, hogyha beledög lesz. A feltétel nélküli elfogadás ebben az esetben is azt jelenti, hogy a feleség szeretete férje iránt nem azon múlik, hogy a férj mennyire szereti őt, sem nem azon, hogy hogyan viselkedik. És itt szeretnék nagyon gyakorlati dolgokat megmondani, hogy hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban, mert az, hogy elméletben van szeretet, az nagyon szép és nagyon jó, csak sokszor a gyakorlatban ez nem váltható apró pénzre, márpedig nekünk gyakorlatra van szükségünk. Na, hogyan mutatkozik meg a feleség szeretete gyakorlatban, gyakorlati lépésekben, konkrétan? Arra törekszik a feleség, aki szereti a férjét, hogy mindent megadjon férjének, amire szüksége van. Idejét, figyelmét és a testét. Elkötelezett a kölcsönös, kielégítő szexuális életre. A szexualitás soha nem tekinti különleges jutalomnak a férje számára. Ez egy nagyon más, vagy nehéz téma, erről külön lehetne megint beszélni, de nagyon sok helyen látok, ahol van egy pici-pici betekintésem házas életekben, nagyon sokszor látom azt, hogy ez óriási gondot jelent, hogy ezzel jutalmazunk, és ezzel büntetünk. Jutalmazzuk, hogyha minden oké, és büntetjük a férjünket, hogyha valami nem úgy van, és ez soha nem szabad erre használni. A szexuális együttlétre parancsunk van, az Istentől ez nem jutalom és nem büntetésnek a kérdése. Teljes visszaélés egyébként. A férj nem rendelkezik a saját testével, és a feleség nem rendelkezik a saját testével. Azt hiszem a Korintusi levélben beszél erről Pál. Tehát megadni, amire a férjnek szüksége van. Idő, minőségidő, figyelem, de tisztelet és a testem. Ha kell, hallgatni is tud. Ez nagyon nehéz, tudom. Nagyon nehéz, de gyakorolni kell ezt is. Ha kell, hallgatni tud. Egy nagyon fontos dolog. Védi a férjét a nyilvános bírálattól. Én nagyon sokszor előfordul, hogy valami hamis vád, megvádolás ért bennünket, és a feleségnek ki kell állni a férje mellett. Ez óriási erőt ad a férjének, hogyha tudja azt, hogy a feleségem mellettem áll, és véd engem a nyilvános bírálattól. És végül, de utolsó sorban, sok mindenről lehet még beszélni, de rövidebbre zárjuk, beilleszkedik abba az életmódba, beilleszkedik, ugye a séma, a férfi adja a sémát, ami beilleszkedik a sémába, beilleszkedik abba az életmódba, amit férje hivatása és időbeosztása megkíván. Ez is egy nagyon nehéz kérdés, mennyire lehet ezt összeegyeztetni, főleg azután, hogy már a nőknek is munkahelyük van, szaladnak ők is ugyanúgy, mint a férfiak már. Tehát ez sok mindent, egyéb kérdést von maga után, de nyilván ez fontos, hogy ezt is szem előtt tartsuk. Jó, hát azt mondja, testvérek, jó, elég volt. Elég beszélhetünk most már a férfiakról. Kérem? Igen, mivel mi sem mentünk ki, ezért most ők is maradhatnak. De most annyira nem kell figyelniük, mert eddig kellett nagyon figyelni és ezt fontosítani. De most a férjek szerepköre következik. És nyilván az Efézus 5 adja meg a legátfogóbb képet a férjeknek a szerepéről. És ugye itt is rögtön az, ami beugrik nekünk, az mi? A férjekkel kapcsolatosan, hogy ti férfiak? Szeressétek. Tehát ez az első, ami rögtön a házi rendből beugrik. Az asszonynak az engedelmesének, a férjnek a szeretet. De nem csak erről van szó. Itt is három dolog van. Vezetés, szeretet és gondoskodás. Ez a férjnek a hármas feladata, szerepköre, kötelessége a családban, a házasságban. Első a vezetés. A vezetés felelősségét Isten adta a férjnek. Nem mi kértük, megkaptuk. Ha tetszik, ha nem. És a férj szerep az nem rangot jelent. Ugye értékbeli különbség, azt mondtuk, hogy nincs. És ezt újra és újra hangsúlyozni kell. Nincs értékbeli különbség férfi és nő, férj és feleség között. Feladatbeli különbség van. A férj szerep, a vezető szerep az nem egy rang kérdés, hanem megbízatás. Elsősorban pedig felelősséget jelent, óriási felelősséget a család, feleség és gyermekek anyagi, egészségi és lelki jólétért. Mi vagyunk a felelősek, férfiak. Ez jelenti a vezetés, nyilván összekötődik a gondoskodással, mert az a jó vezető, aki gondoskodik. rábízottak, hogy igaz, az a jó államelnök, az a jó polgármester, az a jó, nem tudom kicsoda, aki gondoskodik, úgy vezet, hogy gondoskodik. Amit nekünk nagyon nehéz, és ezzel túl, hogy annyit harcoltam, ezt a feleségem tudná legjobban megmondani, hogy annyi harc volt ebből nekünk, de be kell ismernem, hogy így van, hogy először a férjnek kell betölteni a szerepét ahhoz, hogy a feleség és a gyermeket képesek legyenek betölteni a maguk szerepét. Ha a férj nincs a helyén, ha a férj nem tölti be a szerepet, mivel ő a vezető, ő a felelősséggel bíró személy elsősorban, akkor a többieket gátolja abban, hogy betöltsék a maguk szerepét. Én pedig sokszor először engedelmességet várunk a társunktól, ha majd engedelmeskedsz, akkor én tudlak szeretni. És itt azt mondja, hogy nem, először szeress, vezess, légy felelősségteljes vezető, gondoskodó, szerető férj és édesapa, és ezzel hozzásegíted a feleségedet, és hozzásegíted a gyermekeidet arra, hogy betöltsék a maguk feladatát és szerepét. Tehát, mivel Krisztus, ugye, mindjárt erre beszélünk, hogy a szeretet az hogyan történik, mivel Krisztus a kezdeményező, és Krisztus a vezető az egyházban is, ezért kell a férnek is kezdeményezőnek, vezetőnek, és elsőként a szerepét betöltőnek lennie. Nagyon nehéz teher ez rajtunk. Ugye tudjuk, mert Jézus erről is beszélt, hogy az, akik vezetnek a keresztény gondolkodásrendben, azok szolgálnak. Azt mondja, hogy a világban úgy van, hogy aki vezet, az uralkodik. Az kizsákmányol, de nem így lesz közöttetek. Hanem aki vezet, az szolgál tulajdonképpen. A vezetés az szolgálatot is jelent. Illetve a vezetés a vezetetteknek a kibontakoztatását segíti elő. Nem elnyomja. Nem úgy vezetek, hogy aztán a többiek elnyomásban vannak, mert én vagyok a főnök, én vezetek, hanem a vezetésem által hozzásegítem a vezetetteket arra, hogy kibontakozzanak, értsd itt most azt, hogy mindenki megtalálja és betöltse a maga helyét és szerepét a családban. Hozzásegítem a jó vezetőként, hozzásegítem, és nem elnyomom őket, és nem elfojtok. A jó kertész keze alatt ugye szépen fejlődnek a növények. A vezetés, aztán a szeretet. No, hát itt azért mondom azt, hogy milyen nehéz nekünk, mert ahogyan Krisztus. Ahogyan Krisztus szereti az Anya Szent Egyházat, úgy szeressétek ki férfiak a feleségeteket. Hát hogy Krisztus hogy szereti az Anya Szent Egyházat? Kérem?
Az életét.
Az életét adta. Fú, pont ezzel kezdjük. Az életét adta. Igen, igen, mindjárt ide is eljutunk. Hát elsősorban kezdeményezően, hogy erről beszéltem. Krisztus a kezdeményező, ő mindig előbb szeret. Ő az, aki előbb szeret. Isten az, aki előbb szeret. Az ő szeretete nem egy válasz szeretet valamire, hanem az ő szeretete a kezdeményező szeretet. Minden más szeretetet megelőző és megelőlegező szeretet az övé. Aztán a szeretet az a másiknak a feltétel nélküli elfogadásával. Azért szeret Krisztus bennünket, mert mi olyan szépek, ügyesek, jó keresztények vagyunk. Nem azért szeret minket. Elsen elfogad bennünket olyanoknak, amilyenek vagyunk. Éppen az a szeretet fog bennünket átformálni. De úgy fogad el engem feltétel nélkül, ahogy vagyok. Szennyesen, mocskosan, ahogy jöttem a disznó vájójától, az Atya úgy ölelt engem keblében. És szeretete nem függ attól, hogy a társ jól végzi-e a dolgát, vagy nem. Nem tehetem függővé az én szeretetemet attól, hogy a feleségem jól végzi a dolgát, vagy nem jól főz, vagy nem jól főz. Ha nem jól főz, akkor nem szeretem, ha jól főz, akkor szeretem. Aztán még egy feltétel nélküliség, két feltétel nélküliséget kell megjegyezni. Az egyik az, hogy feltétel nélküli elfogadás és feltétel nélküli odaadás. Önmagának a feltétel nélküli odaadásával. Krisztus úgy adta önmagát, feltétel nélkül értünk, hogy nem mérlegelt azt, hogy hát most lássuk, hogy megéri, hányan fogják elfogadni, megéri ez a kemény áldozat, vagy nem éri meg. És akkor itt van az, hogy nem csak meghalni kell tudni a társért, hanem évtizedeken keresztül élni mellette is érte. Hát ez sokkal nehezebb, meghalni könnyű. Uram, én kész vagyok meghalni is érte. Hát ez könnyű. Azt mondja, ezért élj mellette évtizedeken keresztül. És érte.
Minden nap meghalok érte.
Minden nap meghalok érte. Így van. Valaminek meg kell halnia bennünk, mert ahogy látni fogjuk, és ez tulajdonképpen ez egy önmegtagadást jelent. Tehát önmegtagadó módon szeretni. Aztán, ugye tettekkel. Tehát tettekkel, konkrét tettekkel. Ha kell, akkor én virasztok. Feltelek a gyermekhez, és én virasztok, hogyha a felesége már ki van teljesen merülve, akkor nem mondom azt, hogy hát a te gyereked, te szülted, te neveled, akkor tessék, tettekkel bizonyítom a szeretetemet. Hát Isten szeretete semmit nem érne nekünk, hogyha nem tettekben lett volna nyilvánvaló. Ugye azáltal lesz nyilvánvaló, hogy a János a levelében Isten szeretet, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Hát mind mondhatta volna a prófétákon keresztül Isten, hogy jaj, én annyira szeretlek titeket, annyira szeretlek, de nem, tettekben jött Jézus is, odaadta az életét. Aztán a tettek mellett szavakkal is, kedves férjek, szavakkal is kifejezni a szeretetünket, mert szóból ért a magyar ember, talán még az asszony is. Hát mondani is kell dolgokat, ugye elismerő szavak. Itt nem feltétlenül azt kell mondani, hogy szeretlek, 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 hanem ugye elismerő szavak, ugye szeretett nyelv, az megint egy jó téma, a szeretett nyelvek. Végül is egész valunkkal, tehát tettekkel, szavakkal, egész lényünkkel és egész valunkkal. És ez akarati döntésen múlik, és nem az érzelmeknek az ingadozása alapján. Mert azok nagyon ingadozóak az érzelmeink, a gondolataink, azok cikáznak, járnak össze-vissza, az érzelmek hullámzanak, völgy, hegy, minden. Nem, itt ez akarati döntésen alapszik, mint ahogy nagyon sok minden a keresztény életünkben is akarati döntésen alapszik, és nem érzelem függő. Hámos van kedvemi imádkozni, most a frankedvemi igét olvasni. Egyébként nagyon sok ilyet látok a környezetben, hogy abszolút ilyen érzelmi ingadozásból fakad a keresztény életük, és gondolom a házasságuk is, és ez nyilván, hogy ez sok nehézséget okoz mindkét téren. És ugye a harmadik, amiről még szó van, hogy a gondoskodás, ez mondom a vezetéshez kötődik, tehát gondoskodással teljes vezetés. A gondoskodó férj ismeri a felesége szükségleteit. Tudja, mik a legnagyobb gondjai, észreveszi, látja azt, hogy szakad már meg, és nem bírja tovább a házi munkát, akkor azt mondja, hogy pihenjél most le, és most már akkor egy bizonyos részét én is be tudom vállalni, át tudom venni. Részt vesz a felesége álmaiban, a felesége reményeiben, és ide vicces oda tettem, és megvalósítja magáit. Én részt veszek, kedvesem, a te álmaidban, magamévá teszem, de megvalósítom a sajátomat. Hát nem, nem. És a gondoskodó férj úgy viselkedik, hogy a felesége érzi és tudja, hogy ő fontos a férje számára. Na vajon, ha megkérdeznénk az asszonyokat, feleségeket, hogy érzik-e azt, hogy ők fontosak a férjük számára? Vajon milyen válaszok jönnének ki? Nyilván nem ebben a közösségben, mert akik itt vannak, azok szentek és tethetetlenek, de úgy általánosságban. Vajon érzik-e az asszonyok ezt? A gondoskodásunkból, a törődésünkből, igaz? Tehát azt, hogy törődünk vele. Ugye a törődés, szép a magyar nyelv. Ugye törjük magunkat, itt van az a meghalás, amiről János bátyám beszélt. Tehát törjük magunkat a törődésben és a gondoskodásban. Na hát ez lenne, kedves férjek. Vezetés, szeretet, feltétel nélküli odaadás, elfogadás és gondoskodás. Ez lenne a mi szerepkörünk ahhoz, hogy az Isten uralma megvalósuljon a családunkban, és nekünk kell ebben kezdeményezőeknek lenni, nekünk kell az első lépéseket mindig megtenni, ahogyan Krisztus. Ez legyen mindig előttünk, hogy ahogyan Krisztus. Ahogyan Krisztus vezet, ahogyan Krisztus szeret, ahogyan Krisztus gondoskodik. Úgy kellene nekünk is. Messze, messze, messze. Jó, gyermekek szerepköre, vannak itt gyermekek, egyre legalábbis van, de még lehet, hogy még vannak ilyen felnőtt gyermekek is. Gyermekek szerepköre, mondjuk ez eligazítás a szülőknek, és nem csak a gyermekeknek, tehát mindenki mehet ki, és hogy hívnak? Kedves? Hogy hívnak? Melinda? Igen, akkor most csak Melinda figyeljen, mert ez most csak neki szól. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Itt az engedelmesség vonatkozásában más szót találunk, mint a feleség engedelmeskedésénél. Ugye ott beilleszkedés az egy adott sémában. Itt viszont itt nincs mellébeszélés, itt engedelmeskedni kell, itt nincs mérlegelési lehetőség, itt nincs önkéntesség, hogy hát ha akarok, meg hogyha látom az értelmét, akkor igen. Itt nincs megfontolás, itt Isten akarata az, hogy a gyermek engedelmeskedik a szülőnek. Ez az isteni rendelés, ha tetszik, ha nem tetszik, ez így rendelte Isten. Persze felteszik mindig a kérdést, de mi van az, és sajnos, hogy nem jogtalan ez a kérdés, mi van az, hogyha a szülő olyan dolgot kér a gyermektől, ami Isten ellenére van? Mert sajnos ilyen is előfordulhat. Nyilván akkor itt a másik parancs törvény lép életbe, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek legyenek az akár a szüleink is, de nyilván, hogy tisztelni, akkor is tisztelni kell a szülőket, mert erre nézve ott van a 10 parancsolatnak az 5. parancsolata, hogy akkor is tisztelnem kell a szüleimet, hogyha nem tiszteletre méltóak. Nekem nagyon könnyű helyzetet van, mert a szüleid kedvesek tiszteletre méltóak, de nem mindenkinek ilyenek a szülei, és akkor is tisztelni kell, hogyha nem tiszteletre méltó. Engedelmességgel nem tartozik a gyermek akkor, ha a szülő Isten ellenes dolgot kér tőle, de tisztelettel akkor is, mert minden szülői, tanári, felsőbségi tekintély mögött végső soron az Isten tekintélye van, ezt olvassuk ki a Bibliából. Jó, hát itt azt hiszem, hogy erről ennyi elég lesz, igaz? Hát ezzel mindent elmondtunk. Nagyon nehéz, nem, tehát csak engedelmeskedni kell is. Oké. A többi az önmagától. Na, apák szerepköre. Nagyon érdekes, hogy itt külön, miközben beszél a férjnek, a fontos szerepéről, külön kitér az apákra a Kolossai levél. Azt mondja, hogy ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. De vagyok, miért mondják ezt külön az apostol az apáknak? Hogy ne ingereljék a gyermeküket. Azt hiszem, hogy azért, mert ez különösen az apáknak a vétke és bűne szokott lenni. Az édesanyáknak ugye sokkal több gyengétségük van, pedig a gyengétség az igazi férfi erény kellene, hogy legyen. A gyengéd férfiak szoktak igazán erősek lenni, vagy azok igazán az erősek. Nem az, aki oda csap mindenhova, és az én akaratom érvényesül, hanem a gyengéd férfi.
Ezt a jellemvonást szívesen átengedjük az ördögnek.
Igen. Azok veszik észre, igaz? Ha már gyengédség, mit is jelent a gyengédség? Az érzékenység, ugye? Azok veszik észre igazán azt, hogy mire van szükségük a feleségnek, meg a gyermeknek, akiben megvan ez az érzékenység, ez a gyengétség, akinek így viszonyulnak. Ha viszont ez hiányzik, akkor gyakran előfordul az, hogy ingerlik a gyermekeiket, vagyis bátortalanokká teszik őket. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az apák nem nevelik folyamatosan a gyermekeiket, hanem időként megjelennek, jó, lekiabálják a gyermek fejét, hogyha hozott egy rossz egyet haza, rendre utasítják, és ezzel el van rendezve a nevelés. Hát nagyon sokszor magamra ismertem, megszégyenültem, mert tényleg sokszor én is ilyen vagyok, el vagyok temetve a saját munkámban, stb. Csak időnként elém áll a gyermek, vagy én állok elé, és akkor jó, elintézzük egy-két mondatban, kiosztottuk, és így kell csinálni, és kész, és ennek tudomást kell szerezni, tudomásul kell venni, és ennyi. Tehát ez nem nevelés kérdés, ez nem nevelés, és nyilván, hogy ezáltal tönkreteszi a gyermek, legyen ez akár apa vagy édesanyja, tönkreteszi a gyermekét, hogyha csak néha-néha kapja előt, vagy csak ha bírál, igaz, ha nem épít, ha mindig csak a negatív dolgokra fókuszál, hogy te ebben is elrontottad, ezt is elrontottad, ebben is gyenge vagy, és csak baj esetén állok elő, vagy mindig úgy kezdjük a matot, hogy te mindig ezt csinálod, mert te soha nem csinálsz, vagy nem hagysz rendet magad, még hogyha 90%-ban igaz is, de észre kéne venni ezt a 10%-ot, hogy egyszer elrakta maga után. Na, észre kéne venni. Nem veszük észre. Pedig a gyermekeinek nagyon nagy szükségük van, és ezt magamnak mondom elsősorban, 3B betűre, bátorításra, biztatásra, buzdításra. A 3 az majdnem ugyanazt a valóságot fedi le. Bátorítás, biztatás, buzdítás. És a gyermek iránti őszinte érdeklődés nélkül a vele való meghitt kapcsolatnak a folyamatos építés, ugye arról kezdtük, hogy épülünk, és építeni kell a kapcsolatokat, a házastársi, meg a szülő-gyermek kapcsolatokat, és ezek nem adva vannak, aztán maguktól működnek, hanem építeni kell. Tehát ennek a meghitt kapcsolatnak a folyamatos építése nélkül, az elfogadó szeretetünk éreztetése nélkül nem lehet eredményesen nevelni, csak kárt tenni a gyermekekben. Nyilván ezért fontos az nekünk, apáknak, férjeknek, hogy ne csak a feleségünket szeressük úgy, ahogy kell, krisztusi módon, hanem a gyermekeinket is. Ugye elfogadó nem kell bizonyítson a gyerek, nem kell tökéletes bizonyítványt hozzon ahhoz, hogy én elfogadjam és szeressem. Hát természetes, az enyém szeretem akkor is, ha rossz, ha hülyeséget csinált, ha nem éppen, hogyha felgyújtott a házat, de hogyha nyilván értjük, hogy mire gondolok. Tehát apák, ne ingereljétek, hanem fokozatosan, folyamatosan bátorítsátok, biztassátok, építsétek a meghitt kapcsolatot. Nagyon-nagyon hiányoznak az apák a családokból. Rettentő mértékben hiányoznak. Vagy azért, mert fizikálisan sincsenek jelen, mert úgy dolgoznak, hogy nem is találkoznak sokszor a gyermekekkel, de leginkább azért és amiatt, mert hogyha fizikálisan jelen vannak, akkor sincsenek jelen. Mert akkor vagy újságot olvasnak, vagy tévét néznek, vagy egyéb dolgokat intézik, és sajnos azt tapasztalom saját magamon is nagyon sokszor, hogy nem nevelünk. Tehát nem nevelünk. Nem töltünk minőségi időt a gyermekeinkkel. Nem vesszük észre az igényeit, a szükségeit. És ez később nagyon, nagyon visszajut, nagyon megbosszulja magát. És egy ilyen, nem tudom, statisztika, vagy miről volt szó valahol, hogy meg kell nézni, hogy azok a gyermekek fognak templomba járni, akiknek az édesapjuk templomba jár. Az, akinek az édesanyja templomba jár, nem biztos, hogy a gyermeke templomba fog járni. Ez nagyon érdekes megfigyelésen alapszul. Ha az apa ott van, és a férj ott van, akkor a gyermek jó eséllyel fogja követni a példáját. De megnézzük a templomok arányait, ugye férfiak, nők aránya. Nem tudom, hogy van-e olyan közösség, ahol többen vannak férfiak, mint nők. Tessék felnyújtani a kezet, ahol van olyan közösség, ahol többen járnának férfiak. És ez nem a demográfiai számokból fakad, hogy kevesebb férfi van, mint nő, hanem azért, mert kevesebb férfi jár templomban, ez a valóság. Jó, na most itt meg lehetne húzni a vonalat, mert majdnem mindenkiről beszéltünk, igaz? Feleség, férj, gyermek, apa. Ki hiányzik?
Anyu.
Neked hiányzik, vagy őszintén? Őszintén hiányzik az anyu? Nem a nagyszülők. Az is egy külön téma lenne a nagyszülőknek a Manik János téma néhány évre még előre. Nem a nagyszülők, bár némán mondom, hogy ők is fontos szerepet töltenek be, hanem az anya. Az anya. Hát az anyáról nem olvasunk. Az anya szerepről nem olvasunk a Szentírásban.
Mert
flottul. Mert flottul, nem kell. Van egy ilyen értelmezés is, egy pseudokanonikus értelmezés, viszont az édesanyáknak maguktól megy ez a dolog, és a Szentírásnak rájuk nézve nincs semmi konkrét eligazítása, mert mindenki ösztönösen tudja, hogy milyen kell lenni az édesanyának. Hát nem, sajnos nem. Nem ez a valóság. Bár ugye tényleg nem találunk itt a keresztény házi rendben, legalábbis nem találunk külön intéseket, tanításokat az édesanyákra nézve, de azért az egész Szentírásból sok mindent ki lehet olvasni, illetve hogyha a mai alaphelyzetet vesszük, és tesszük emellé, hogy mit mond a Biblia, és mi a mai korszellemnek megint a csábítása, akkor nagyon sok minden itt elő fog jönni, és erről szeretnék még végül beszélni. Ugye a női emancipáció kérdése egyszer s mind az anyaság értékét devalválta. Azzal, hogy a nő egyenjogú, és minden szabad nekem, mint a férfinak, ezzel tulajdonképpen az anyaságnak az értékét, az Isten szerinti értékét, és a Biblia szerinti értékét tönkretette, devalválta. Nézzük meg, kérdezzük meg, legtöbb fiatal lány miben gondolkozik, miről álmodozik, Melinda, mire gondolsz, hogyha nagy lesz, lesz szép családod, igaz? Nagyon jó, hát egy kivételben mondom. De a legtöbb fiatal lány, elsősorban megkérdezzük, hogy tervezi jövőt, lesz egy karrierem, befutok, leszek jó orvos, nem tudom micsoda, a tanár, és aztán utána, ha mi belefér az időbe, egyébben, akkor lesz családom is. Kitolódik a család alapítása a legtöbb nő esetében 30 pluszra, mert ugye addig meg kell a karriert fel kell építeni, és a család csak 30 plusz után jöhet. Hát oda már nagyon nehezen fér bele két gyermeknél esetleg több, de legtöbbször csak egy, hogy ugye azt onnan mindent meg tudjunk adni, és nagyon ne kösse le az időnket, mert az a karriert azt továbbra is csak kell építeni. Tehát a legtöbb lány ma nem anyaszerepre készül. Nem olyan szerepre készül, hanem karrierben gondolkodik. Nyilván a kettőt nagyon nehéz össze is egyeztetni. Viszont, amiről én még szeretnék beszélni, az, hogy két típusú anya van. Sokféle anya van, de két típust lehet ugye szentírás alapján megkülönböztetni. Van az én központú édesanya, és erről is bármennyire is fájdalmas, sokszor beszélnünk el, és van a Krisztus központú édesanya. És nagyon sokszor kitűnik ez abból, hogy hogyan viszonyul az édesanya a gyermekéhez, mit mond róla, hogyan beszél róla, kitűnik, hogy én központúan gondolkodik, vagy Krisztus központúan gondolkodik. És mondok néhány példát. Az én központú beszédre, és a Krisztus központú beszédre. Az én központú azt mondja, a gyermek az enyém. Jó esetben mi van egy segítőm is, az apa, de tulajdonképpen a gyermek az enyém, én szültem. A Krisztus központú gondolkodás, a gyermek az Istené. Az Isten ajándéka, engem bízott meg egy ideig, hogy neveljen. De hány édesanyja van az, hogy van, aki azt mondja, hogy a gyermek az tulajdonképpen nem az enyém. Nem az én tulajdonom, az Isten tulajdona. Én sáfárságra kaptam a gyermeket is. És el kell számoljak majd az ő nevelésével, meg életével. De nem az enyém. Terveim vannak vele, mondja az én központú édesanyja. Tehát szeretném, hogyha ezt és ezt és ezt megvalósítaná az életében. Persze abban én is egy kicsit kibontakozok, hogyha ez így van. Másik, a Krisztus központú gondolkodás. Kutatom, hogy mi a terve vele Istennek. És figyelek az adottságaira, amelyeket nem feltétlenül tőlem kapott, bár lehet az én géneim is benne vannak, de Istentől kapott talentumokat. Felismerem. És azt mondom, hogy oké, én lehet, hogy azt gondoltam rólad, hogy te jó lennél ennek, de látom, hogy erre kaptál rá hívást, vagy adottságot, akkor nem az én tervemet akarom rá erőltetni ezerrel, mert engedem, hogy az Isten terve kibontakozom az életében. A problémákkal nekem kell megküzdenem. Enyém a gyerek, én nevelem, ha probléma van, akkor azt nekem kell megküzdenem, a férjem is magamra hagy ebben, egyedül vagyok, húzom az igát. Minden problémát, mondja a Krisztus központú édesanyja, a valódi tulajdonos elé tárok, és vele beszélem meg, és tőle kérek vezetést, tanácsot, útmutatást. És végül, nem utolsó sorban, ha az élete nem az én elképzeléseim szerint alakul, akkor csalódást és keserűséget okoz. Hány csalódott édesanyja van benne, nem az ő álmai valósultak meg a gyermeke életében, nem azt hitte tovább, hanem valami egészen másat nem álmodni és gondolni. Elfogadom az Isten akaratát, mondja a Krisztus szerint gondolkodó édesanyja, ha az én hibámból csúszott el, akkor bűnbánatot tartok, és tovább imádkozom érte. És ennek megfelelően az én központú édesanyáknak különféle szeretet megnyilvánulásai vannak. A szeretet az nem mindig helyes. Nem mindig jól szeretünk. Ezt is olyan jó lenne megértenünk, hogy a szeretet önmagában még nem garancia arra, hogy én jól szeretek. Nagyon sokszor nem jól szeretünk. A gyerekeknél lehet látni, hogy úgy szorítja a kis csivét, hogy én annyira szeretem, hogy meg beledöglik. Igaz? De hát annyira szeretik. No, hát van ennek megfelelően ilyen állat hasonlatokkal élve. Van a kakuk édesanya. Hát ez a tipikus karrier építő édesanya, aki a fiókáit más neveli. A nagyszülő neveli, ugye egy nagyszülő kérdése is bejött. Illetve neveli az óvoda, meg az iskola, mert azért vannak, nem? Tehát azért hoztuk létre, hogy azok neveljék. Én építem a karrieremet. Aztán ott van a pók. Na ez a bizonyos szorítom. A pók a szelfalja a kicsinyeit. Annyira szereti őket, hogy belepusztulnak a szeretetébe. Aztán van a kotlós. Erről van a legtöbb. Kotlós édesanya, az mindig maga körül akarja tudni a kis csibéit. Na, akkor van a biztonságban, hogyha ott vagyunk. Az ilyen édesanya még a nászútra is szívesen elkísérni a lányát, ha tehetni, és ebben még valakinek nem menne még beleszólása. Igen, nem tudja elengedni ugye a szárnyai alól, nem repülhetnek ki, és még 28 éves korában is még ott van a kotlós körül, mert hát ott kell lenni. És van az ilyen hős típusú, rossz értelemben, vagy jó értelemben, pelikán típusú édesanya, aki vérével táplálja az utódait, ő maga tönkre megy közben, mert minden energia, minden idő, minden pénz, minden figyelem a gyermeké, és legtöbb esetben ilyenkor a házastársi kapcsolat is elsorvad, mert ilyenkor a gyermek van a központban. És nem az Isten uralom valósul meg a családban, hanem a gyermek uralom. Amit a gyermek akar, gondol, szeretne, arra tevődik minden összpontosítás, figyelem, idő, energia, minden arra megy. Mi beledöglünk közben, szülők, tökre megy a házastársi kapcsolatom, mert nem a férjemmel töltöm a feleségemmel a minőségidőt csak, hanem a gyermekem kap meg minden figyelmet. Ezzel szemben ugye ez mind-mind az én központú édesanyai magatartás, illetve szeretet. Ezzel szemben a Krisztus központú édesanyja, ugye Máriaként azt mondja, hogy én az Úr szolgáló leánya. Az Úrtól kapta, és az Úrnak ajánlja gyermekét az anyaság számára szolgálat, amelyben ő hűséges, alázatos és önnek tagadó. Tehát meg kell tanulni jól szeretni. A szeretetet tanulni kell. Walter Nietzsének van egy ilyen könyve, érdemes elolvasni. A szeretetet tanulni kell. Nem tudunk mindig alapvetően jól szeretni. Ezt is tanulnunk kell. És akkor egy összefoglaló bekezdés még a végén, ami az egészet úgy összefoglalja. A családi életnek a kegyelmi szövetségben is van rendje. Tehát az, hogy valami kegyelmi szövetség, az nem jelenti azt, hogy káosz van, hogy mindenki azt tesz, amit akar, mert a kegyelem majd úgyis minden helyre hoz. Van rend. És ebben a rendben mindenki megtalálhatja saját dolgát, az Úr előtt állva, kiki a saját dolgára ügyelve. A kegyelmi rend egy szabaddá tett út. Járhat rajta a ház négy minden tagja, nekem ez nagyon tetszett, hogy egy szabaddá tett út. Hogy én járhatok ezen. Én felismerem, hogy nekem ez az út járható. Isten szabaddá tette nekem. Nem egy megkötözöttség, nem egy rám erőltetett valami, hanem egy szabaddá tett út. Ez a kegyelmi rend. Mint ahogy a vasút, illetve a vonat is a sinen, a sínpályán, a kötött pályán szabad. Akkor szabad csak, hogy a sinen mehet. Ha arról letér, akkor már nem szabad. Ugyanakkor ez az út nem nehéz Krisztusban járva, de elviselhetetlenné teherré válik, ha nem a kegyelmi rend részének tekintve a magunk erejével akarunk neki vágni. Na majd mi megmutatjuk a tutit. Kiki a magáit tegye az Úrban, de az ő erejével. És nagy ajándék ebben a kegyelmi rendben, hogy minden tagnak az engedelmessége kihat a többiekre, és erősíti őket. Az én engedelmességem hozzám segíti a feleségemet, a gyermekeimet, hogy ők is tegyék a dolgokat. Ha én a helyemen vagyok, és betöltöm a szerepemet, hozzám segítem a feleségemet, és hozzám segítem a gyermekeimet, hogy ők is a helyükön legyenek, és megtalálják a helyüket a kegyelmi rendben, hogy kibontakozzanak, és betöltsék ők is az Istentől kapott feladatukat a családban. Amen. Én köszönöm szépen a figyelmet.
Testvérek, lesz most 20 perc szünet, tehát már el is kezdődik most, amiből egy kicsit el fogunk lopni most. Mégpedig azáltal, hogy át kell hamar